Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Alapjaiban változott meg a Moholy Nagy Művészeti Egyetem az elmúlt 3 évben, amióta alapítványi formában működik. Többek között létrehozták az első angol nyelvi képzéseket, egy jövő egyeteme projektet is elindítottak, ami újraalkotja az intézmény koncepcióját. Böszörményi Nagy Gergely, alapítvány elnöke hangsúlyozta, az egyetem minden polgára részt vehet ebben a folyamatban, amelyel felkészítik az intézményt arra, hogy egy egészen új, egyedi oktatási, képzési modellt vezessenek be. Böszörményi Nagy Gergellyel, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemért alapítvány elnökével beszélgettem. Éppen 3 éve annak, hogy alapítványi formában működik a MOME. Az intézmény vezetésében, úgy tudom, már azt megelőzően is gondolkoztak, vagy dolgoztak egy lehetséges modellváltáson, vagy a modellváltás lehetőségén. Több évvel azelőtt tehát, hogy a kormány elindította volna a Corvinus Egyetemmel a felsőoktatás átalakítását, vagy a modellváltást. Miért lehetett ez már jó 10 évvel ezelőtt is fontos és hangsúlyos a MOME vezetése számára? Jól lehet, akkor ön még nem tartozott a MOME vezetéséhez.
Nem akarom a hallgatókat történeti visszatekintéssel untatni, de azt érdemes elmondani, hogy Moholy Nagy László maga egy nagyon komoly újító, innovátor volt. Alkotói területek, kreatív, művészeti területek egész során volt aktív és volt újító, és hozott létre egészen új formanyelvet, új üzenetrendszert, nyúlt új eszközökhöz. És az a jó hír, hogy, és azért volt egy óriási teli találat annak idején az ő nevét felvennie a korábbi Iparművészeti Egyetemnek, mert ezt a fajta újító karaktert az egyetem maga is, mint közösség magáénak vallja. És mondhatom azt, hogy csak nem 2 évtizede zajlik már a MOME-n a gondolkodás arról, hogy milyen új formában lehetne a 21. század számára egy releváns egyetemet csinálni. És ez egy szolgálat nem csak a MOME-nak, a MOME jelenlegi meg jövőbeni hallgatóinak, az egész magyar felsőoktatásnak szolgálatot tett ezzel az egyetem közössége, messze az én érkezésemet megelőzve már, hiszen olyan anyagok, tanulmányok, koncepciók születtek egy jól működő 21. századi egyetemről, amit utána egyébként más intézmények, meg a mindenkori felsőoktatásért felelős államtitkárság is el tudott kezdeni használni. Tehát mondhatom azt, hogy a modellváltásnak a keletkezés története az részben a MOME-ra magára nyúlik vissza.
Jól tudom, akkor voltak is kutatások, meg nemzetközi összehasonlító elemzések, kitekintések arra vonatkozóan, hogy hogyan működik egy ilyen alapítványi formában egy
pontosan,
egyetem.
Pontosan, így van. Tehát ez az egyetem, ez a közösség, ez maga tett azért, hogy a formája ennek az intézmények megújuljon, hogy a mozgástere lehetőségei nőjenek. És ezek után azt hiszem, hogy egyfajta erkölcsi kötelesség, de mindenképpen egy vezetői felelősség is az, hogy hát mondjuk azt kicsit csúnya szóval, hogy éltanulói is legyünk a modellváltásnak, tehát akkor tényleg csináljuk nagyon jól. Kifinomultan, alázattal, a részletekre odafigyelve, ebben legyünk mi a legjobbak, és én magam ezt a célt tűztem ki 3 évvel ezelőtt, amikor az alapítvány is létrejött, és ténylegesen megtörtént a modellváltás jogi értelemben, mert tartalmi, kulturális értelemben ez egy hosszabb folyamat, de azt a célt tűztem ki, hogy tényleg legyünk ebben a legjobbak. Nem azért, mert ez egy verseny, nem azért, mert nyerni akarunk, hanem azért, mert szeretnénk példát mutatni más intézményeknek, és ezen dolgozunk, mondhatom, hogy nap mint nap a kollégáimmal.
Itt az Inforádióban és ebben a műsorban is többször foglalkoztunk a felsőoktatás szerkezetváltásával és a modellváltással, és rendre erről került az a kérdés, hát annál is inkább, mert most a jelenleg a magyarországi felsőoktatásban tanuló hallgatók jó 2/3 már ilyen modellváltott felsőoktatási intézményben tanul, ugye 21 magyarországi egyetem már alapítványi formában működik, és azért rendre előkerül az a kérdés, hát lehet, hogy ez egy kicsit elméleti fejtegetésre ad majd lehetőséget, de hogy mitől jobb, versenyképesebb vagy minőségibb oktatásra lehetőséget adó egy alapítványi formában működő egyetem, mint mondjuk az úgymond hagyományos állami finanszírozásban vagy állami fenntartásban működő egyetem. A keretek
hadd válaszoljak 3 részletben. Az első, hogy és a legfontosabb, és számomra mindig a legfontosabb szempont, hogy a hallgatók szempontjából jobb-e, és ha igen, akkor miért jobb. Erre az a válaszom, hogy a hallgatók szempontjából azért lehet jobb, azért ad több lehetőségre teret ez az új modell, mert az oktatók és az egyetem vezetése rugalmasabb, szabadabb helyzetbe kerül, önmaga dönthet arról, hogy milyen képzési területek felé nyit, és gyorsan dönthet, hogy hogyan reformálja meg az oktatást, és flexibilisebben, rugalmasabban reagálhat a világra, tehát maguk az intézmények azok jobbá válhatnak, és ezáltal a hallgatóknak jobb színvonalú képzésre nyílik lehetőség.
Tehát nem kell bizonyos bürokratikus folyosokat végigjárni, tehát ugyanúgy gondolom akkreditálni kell képzéseket.
Az akkreditációt is folyamatosan évről évre könnyíti a kormányzat, ez azt jelenti, hogy új képzések esetében sokkal rövidebb és gyorsabbá válik a folyamat. A második szempont, hogy a menedzsment az egyetemek vezetői szempontjából jobb-e is, ha igen, akkor hogyan. Azt tudom mondani önnek, hogy és a hallgatóknak, hogy képzeljék el az előző rendszert meg a mostanit egymás mellett. Az előző rendszerben volt egy mindenkori felsőoktatásért felelős államtitkárság, valamilyen minisztériumi entitás, és az entitás a maga 10-20-30 kollégájával felelős volt több tucat magyar egyetem mozgásterének, lehetőségeinek a fejlesztéséért, egyáltalán ügyes-bajos dolgaiért, hogyha egy egyetemnek problémája volt, akkor sorba kellett állnia az összes többi egyetemmel együtt, hogy valamikor rá is tudjanak figyelni az egyébként túlterhelt minisztériumi kollégák. Ez a régi rendszer. Az új rendszerben minden egyetem mögé felállt egy alapítvány, 5 kurátorra, és ezeknek a kurátoroknak a tudományos, üzleti vagy bármilyen más háttere saját praxisa mellett egyetlen egy felsőoktatási intézményre kell figyelniük. Az egyetlen felelősségük az, hogy minden energiájukat, kapcsolatrendszerüket, tudásukat annak az intézménynek a fejlesztésére fordítsák folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy...
És ugyanúgy a döntéshozatali jogosítványaik is megvannak, amik mondjuk korábban a felsőoktatási államtitkársághoz.
És a döntéshozatalt, így van, a döntéshozatalt az egyetem vezetése, ideértve a szenátust, a rektort, nálunk még vezérigazgató is van egyébként a MOMÉN, és az alapítvány osztja meg egymás között, alapvetően praktikus, pragmatikus módon. Ez azt jelenti, hogy az alapítványok oktatási, kutatási kérdésekben nem szólnak bele, de például a gazdálkodást azt ráncba szedik, és professzionalizálják, és felkészítik az egyetemet arra, hogy lehetőleg pénzügyi értelemben több lábon álljanak. És azt hiszem, hogy a hallgatóknak és a vezetésnek is jobb egy rendszer, akkor nincs kérdés abban, hogy megéri elváltani.
De ez anyagi kondíciókban is jobb lehetőségeket jelent, mert ugye amikor a modellváltás elindult, akkor ugye tőkejuttatásról lehetett hallani, illetve egy megemelt finanszírozási keretről, tehát hogy jobb anyagi helyzetbe is kerültek ezek a modellváltott egyetemek.
Én említettem, hogy 3 részletben tudom ezt a kérdést igazán jól megválaszolni, és a hallgatói és egyetemi vezetői perspektíva mellett a harmadik az valóban a pénzügyi perspektíva. Tehát egyébként attól is jobb az új modell, hogy ezek az új alapítványai alapon működő egyetemek egy nagyon komoly bizalmat is kaptak. Azzal, hogy a magyar állam általánosságban megduplázta a felsőoktatásra fordított pénznek az összegét. Az egyetemek tárgyaltak, vállalásokat tettek a kormányzat felé, hogy ők ezt a modellváltást miként és hogyan akarják felhasználni, a saját egyetemüket fejleszteni, és ehhez miért és hogyan kérnek forrást. Azt tudom mondani, hogy a MOMA esetében meg 4-szereztük a költségvetésünket tavalyi év januárjától, meg 4-szereztük a költségvetésünket, és ez gyakorlatilag már most, tehát a viszonylag a modellváltás kulturális és szervezeti folyamatának az elején lehetőséget adott nekünk arra, hogy...
De ez egy nagyobb állami finanszírozási tételt jelent, vagy azért vannak az egyetemnek is megnövelt bevételei mondjuk ebben a megnövelt mozgástérben
adódóan? Azért, hogy megkapjuk ezt a nagyobb állami finanszírozást, folyamatosan növelnünk kell a saját üzleti és kutatásfejlesztési típusú bevételeinket is.
Tehát van egy teljesítmény elvis a másik oldalon.
Így van, és csak hogy befejezem, tehát már a tavaly évben lehetőségünk volt az egyetem történetének a legnagyobb arányú béremelését végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy a MOME ma itt a közép-európai régióban abszolút versenyképes fizetéseket tud kínálni. Nem tudunk versenyezni a világ leggazdagabb brit vagy amerikai egyetemeivel, de itt a régióban a MOME abszolút versenyképes tud lenni. Tehát növekedtek a lehetőségek, növekedtek az elvárások, és a döntéshozói központ az sokkal-sokkal közelebb került az egyetemhez. Nem valahol a bürokrácia távoli szegletébe, hanem ott helyben lehet az egyetem vezetésének és a stratégia őreként működő alapítványoknak közösen megformálni a jövőre vonatkozó víziójukat.
A modellváltás kapcsán azért az jutott eszembe, hogy ugye egy művészeti egyetemről beszélünk, és azért egy művészeti egyetem esetében azért gondolom mindenképpen más ez a modellváltás, és egyáltalán a működés más, mint egy klasszikus tudomány egyetemnél. Vannak azért ennek specifikumai, vagy van ennek speciális vetülete, vagy a működés azért nagyjából hasonló a klasszikus tudomány egyetemekhez?
Nézd, én elég kritikus vagyok a felsőoktatás mai divatjaival, trendjeivel kapcsolatban, úgy általánosságban a világban, és ezért nagyon örülök neki, hogy mi nem tartozunk azoknak az egyetemeknek a sorába, akiknek, ha másért nem, akkor kényszerűségből bele kell állnia például egy olyan fajta munkaversenybe, ami a publikációs teljesítmény területén zajlik. Én nagyon hibásnak tartom.
Az egyetemi rangsorokat tulajdonképpen ezek alapján mérik. Hogy
és általánosságban az egyetemi rangsorokat is nagyon károsnak tartom, mert nagyon, tehát azért az ember egyéni és kollektív szinten is egy rafinált teremtmény, és nagyon hamar elkezdenek ugye optimalizálni ezekre a rangsorokra az intézmények, ami azt jelenti, hogy pont azt tévesztik szem elől, ami a legfontosabb, és amire az előbb már utaltam, hogy egyébként a hallgatóknak mi az érdeke, a hallgatóknak mi a fontos és mi a releváns. Mindenki, nem mindenki, de nagyon sokan, itthon és külföldön, mindenféle külföldi rangsoroknak akarnak megfelelni, nemzetközi rangsoroknak akarnak megfelelni, arra optimalizálnak, úgy választják ki a kutatási témáikat, azt szerint határozzák meg, hogy mit várnak egy oktatótól, vagy mit várnak egy PhD hallgatótól, és lehet, hogy egyébként jól fognak szerepelni a ranglistákon, és ez jól néz majd ki az egyetemi PR-ban, de nem biztos, hogy valójában ettől ők jobb egyetemek lettek. Mi művészeti egyetemként kezdettől azt mondtuk, hogy mi a hallgatóink hazai és nemzetközi szakmai elismertsége és szakmai eredményei alapján ítéltessünk meg. Mindenben támogatjuk a hallgatókat, hogy a saját területükön legyen az járműtervezés, legyen az divattervezés, legyen az 3D modellezés, adatvizualizáció, animációs filmek, legyen az fémművesség, és sorolhatnám, a lehető legkiválóbb eredményeket érjék el. Mindent megadunk nekik ehhez, a tanáraink, a mestereik, a mentoraik mindent megtesznek ezért. Kis csoportos oktatást tartunk fent, ez azt jelenti, hogy nálunk egy oktatóra 5 hallgató jut, azaz mindenkire jut kellő figyelem, és Magyarországnak a nemzetközi kreatív gazdaság területén eredményeket és büszkeséget fogunk szállítani. És ebben mérettessék meg az egyetemünknek az eredményessége. És azt tudom mondani, hogy támogatták a koncepciónkat, hogy mi hadd ne rangsorokba versenyezzünk.
Művészeti egyetemek esetében egyáltalán vannak ilyesfajta rangsorok?
Vannak, és rendkívül szubjektívek. Vannak ilyen rangsorok, mondok egy példát, jól jellemzi ezt a rangsoroló világot. Van például egy olyan rangsor, ahol megkérdeznek 500 a művészeti felsőoktatásban dolgozó embert világszerte, hogy sorolják fel a szívüknek legkedvesebb művészeti felsőoktatási intézményeket, és akkor ebből születik egy rangsor. Most én nem mondom, hogy nem érdekes egy ilyen lista, de abban biztos vagyok, hogy nem sok köze van ahhoz, hogy mi egyébként itt Zugligetben jól végeztük el a dolgunkat a magyar hallgatók szempontjából.
De ha jól értettem a szavait, akkor a hallgatói teljesítmény, vagy a hallgatók kreativitása lehet egyfajta mérőszám, és aztán ez hat vissza az egyetemre, de hát azért valamilyen módon mégiscsak kell, hogy legyen egy szempontrendszer, amit magát az intézményt is lehet mérni. Hát önök is kitűztek célokat. Ugye van egy ilyen megfogalmazott célkitűzés, hogy ugye 2030-ra, ha jól tudom, MOME, a közép-európai régió egyik megkerülhetetlen és talán legjobb design egyeteme.
A saját területünkön a legjobbak akarunk lenni a régióban. Igen. Így van.
De hát akkor ez is egy célkitűzés, ez is egy rangsort jelent, hogy az első legyen.
Ez nem egy rangsor, itt magunkhoz mérjük, tehát a saját képességeinkhez mérjük a teljesítményünket, és alábontjuk arra, hogy az egyetem minden polgára, egy hallgató, egy oktató, egy támogató területen dolgozó szakember, mondjuk egy HR-es, mit tud tenni ezért, és tőle a saját munkakörében mit várunk. És így megyünk előre lépésről lépésre. Tehát én a kényszeres összehasonlítását az intézményeknek azt elutasítanám. Mindenkinek saját karaktert kell építeni. Mi úgy gondoltuk a modellváltás elejétől fogva, hogy mi nem egy holland vagy egy szingapúri intézményt akarunk másolni, és csinálni egy hasonlót, ami majdnem az, de nem az, hanem mi egy sajátos budapesti művészeti és dizájn egyetemet szeretnénk, ami nem hasonlít másra. Lehet, hogy nyomokban igen, de alapvetően saját karaktere van, és ennek megfelelően a magunkkal szembeni elvárásoknak is sajátosaknak kell lennie, nem pedig valamilyen londoni vagy New York-i központú listát szeretnénk mércének tekinteni.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy 3 éve működik alapítványi egyetemként a MOME. Röviden összegezhető az, hogy mi is a mérlege ennek a 3 évnek?
Tehát hát röviden, nem.
Röviden nem. Nem a... De hogyha mégis azt mondjuk, hogy az oktatási portfólió, az oktatói gárda, egyáltalán a nemzetközi beágyazottság, az miként változott, vagy miként alakult ebben a 3 évben?
Igen, hát én igyekszem tartózkodni most a termelési riporttól, de azt tudom mondani röviden, és ezt szívesen megismétlem még egyszer, hogy először is az egyetem történetek a legnagyobb béremelésén vagyunk túl. Létrehoztuk az első angol nyelvű képzéseket, ami abban segít nekünk, hogy a magyar hallgatókon kívül itt a régióban, Kelet-Közép-Európában is megszólítsuk a legtehetségesebbeket, és ha ők idejönnek Budapestre, akkor a kreatív területen, a művészeti és dizájn területen új hidakat tudunk létrehozni a fiatalok és a jövő szakemberei között. Létrehoztunk egy műhelyt, ami ezekben a napokban, hetekben is dolgozik. Úgy hívjuk, hogy a Jövő Egyeteme műhely, ami teljes egészében újraalkotja az egyetemnek a képzési programját, koncepcióját, filozófiáját. Egy ilyen belső agytrösztként kell ezt elképzelni. Az egyetem minden polgára részt vehet benne, és gyakorlatilag felkészítjük az egyetemet arra, hogy egy egészen új egyedi oktatási képzési modellt vezessen be a következő években. Teljesen megújítottuk a kutatásfejlesztési tevékenységünket, és 2 év alatt meg 20-szoroztuk az elnyert kutatásfejlesztési forrásoknak a mennyiségét, ami azt hiszem, hogy egy elég imponáló eredmény. És ezen kívül van számos más érdekesség.
Ezek is főleg pályázati forrásokhoz kapcsolódnak?
Pályázati és piaci együttműködéseket.
De tulajdonképpen ilyen tekintetben, ha jól sejtem, akkor mondjuk a design és a kreatív ipar jelenleg jó helyzetben van, mert ugye nem csak a tengeren túlon, de most Európában is a kreatív ipar mondhatni, hogy nagyon sok pályázati lehetőséget kínál, és egy nagyon hangsúlyos szerepet.
Igen,
visz.
De ez önmagában csak egy lehetőség lenne. A jó hír az, hogy egészen kiválóak a hallgatóink is, illetve a szakembereink is, kutatóink, oktatóink is. Tehát nem véletlenül tudtunk ilyen hamar ekkora eredményeket elérni ebben, mert volt mit letenni az asztalra. Még 2 dolgot emelnék, és aztán tényleg a teljesség igénye nélkül, mert nem akarok senkit untatni. Az egyik a fenntarthatóság. Azt gondolom, hogy egy 21. századi egyetemnek cselekednie kell a saját működésének a fenntarthatóvá tételéért, és mi nem tudtuk le ezt, nem pipáltuk ki ezt annyival, hogy megrendeltünk valamilyen tanácsadói jelentést, és utána ilyen-olyan belső szabályzatok átalakításával kihirdettük, hogy mi milyen fenntarthatóan működünk, hanem a MOME polgárai, oktatói, tanárai 2 kezükkel fognak Magyarország több pontján nemzeti parkokkal együttműködve új erdőket létrehozni, telepíteni, MOME erdőket a saját károsanyag kibocsátásunknak a kompenzálására, ami egy egészen egyedülálló program, itthon is, és jó részt nemzetközileg is. És aztán zárásként, tényleg most már utolsó példaként hadd mondjam azt, mert pont a héten jelentettük be, hogy egy új rendszert építünk fel a szegény sorból érkező tehetségeknek a felkutatására és felkarolására. Azt gondoljuk, hogy Magyarország egy része, most földrajzi és társadalmi értelemben is mondom, a felsőoktatás számára még láthatatlan. Szerencsére nő a hátrányos helyzetű hallgatóknak, a jelentkezőknek a száma a felsőoktatásban, de nálunk a MOME-n ez még mindössze csak 6%, és azt gondoljuk, hogy fantasztikus kreatív erőforrás lehet Magyarországnak ezekben a régióiban, és a modellváltás részeként indítjuk és építjük fel azt a programot, ami szélesíteni fogja nem kicsit, hanem nagyon a MOME-nak a társadalmi bázisa.
Még visszatérve a pályázati forrás lehetőségekre, ugye említette, hogy itt pályázati források és piacról megszerezhető támogatásokról is szó van, de hát azért hadd utaljak vissza mondjuk az Erasmus és a Horizont programokra, amik kifejezetten a modellváltó egyetemeket most érintették, hiszen továbbra is hát vannak a jelek szerint vitatott területek és vitáspontok Brüsszellel, hiszen a magyar hallgatók, illetve a magyar kutatók nem vehetnek részt ezekben a programokban. Ez mit jelent a MOME esetében?
Semmi jót, és egyébként örülök, hogy rákérdez, mert van egy olyan összefüggés, amire ebben a vitában viszonylag ritkán szokták felhívni a figyelmet, vagy nem nagyon szokott elhangzani. Tehát, ahogy említettem, a MOME 2 év alatt, a modellváltott MOME, az alapítványi formában működő MOME, 2 év alatt az Európai Uniós kutatásfejlesztési források területén megsokszorozta az eredményeit. Ez azt jelenti, hogy ez a még egyszer modellváltott alapítványi formában működő egyetem Brüsszelben az Európai Bizottságnak a saját szakértőinek a döntései és értékítélete szerint kiválóan működik. És ugyanezek a szakértők, illetve az ő főnökeik állítják azt, hogy egyébként a modellváltó egyetemek, például a MOME esetében nincsenek meg a garanciái a kiváló működésnek, tehát kizárnak minket ezekből a programokból.
Ugye, miközben a kuratórium egyébként összetételeket kérdőjelezte meg Brüsszel, de gondolom a MOME esetében nem most már, volt olyan.
Most már mindennek kérdőjelezett, és újabbnál újabb feltételeket szab ezen a területen, de még egyszer mondom, hogy közben ugyanez a szervezet, ugyanez az intézmény elismeri a tevékenységünket, amikor azt mondja, hogy minden korábbinál több pályázaton ítéli a legjobbnak az egyetemet. Egyébként a MOME bekerült a leginnovatívabb európai felsőoktatási intézményeknek is a klubjába, ahol országonként csak egy intézmény lehet benne, ott is jelen vagyunk. Tehát minden metrika, kvalitatív, kvantitatív adat alátámasztja azt, hogy az alapítványi formában működő MOME egy alapítványi formában működő egyetem tökéletesen megfelel azoknak a akadémiai, kutatási, fejlesztési szempontoknak, amik mentén ezeket a forrásokat odaítélik, tehát semmilyen alapja nincs annak, hogy ezeket az intézményeket kizárják ezekből a rendszerekből. Nagyon várjuk a megoldást, mert ezzel nem a kormányt bünteti az Európai Bizottság, hanem a magyar egyetemeken dolgozó szakembereket, oktatókat, kutatókat és hallgatókat bünteti közvetlenül. És azokhoz a politikai vitákhoz, amik a kormány és az Európai Bizottság között fennállnak, szerintem ennek semmi köze nincsen, és méltatlannak tartom azt, hogy ők szenvedjenek kárt ezekből a vitákból.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!